Az első magyar építésznő, Paulus Erika, aki könyves vizsgát tett, rajzolóként dolgozott, egy nagyon vállalkozó kedvű fiatal asszony volt, és aztán később egy érett nő. Az ő történetéről fogunk beszélgetni Kovács Dániel művészettörténész muzeológussal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával. Amikor elém bukkant ez a név, hogy Paulus Erika és az első magyar építésznő, és még nem olvastam végig a róla szóló cikket, ami az Építészmúzeum honlapján is olvasható, akkor arra gondoltam, hogy az ő története azért néhány évtizeddel későbbi. Nekem egy kicsit meglepő volt, hogy ez tulajdonképpen egy századfordulós történet. Egyedi volt az ő története a századfordulón, hogy nőként, építészként tudott dolgozni?
Nehéz erre válaszolni. A jelen tudomásunk szerint eléggé egyedülálló volt, de azt nem merném kijelenteni, hogy egyedi volt. Ugye ő Zürichben született az akkor éppen ott dolgozó szüleivel együtt, de aztán visszaköltöztek a család eredeti lakóhelyére, Erdélybe, konkrétan Nagyszeben és Beszterce között váltakozott ez, és az derül ki a forrásokból, hogy ott Nagyszebenben, Besztercében, az erdélyi százság körében az építőipar az egy nagyon fontos és jelentős foglalkozás volt, és időnként előfordult, hogyha nem volt fiúrökös, vagy valamilyen szempontból ő nem jött szóba, akkor a lányok vették át az apák helyét. Van elszórt említésünk a 19. század második feléből ilyen példákról, de valóban Paulus Erika az első, aki nem csak hogy az édesapja, nagyapja nyomdokaiba lép, hanem saját céget alapít, és aztán leteszi az országos építőmester vizsgát, amivel ugye tervezésre is jogosult. Ezért mondhatjuk, hogy ő az első magyar építésznő.
Akkor az ő karrierje úgy kezdődik, hogy tulajdonképpen édesapja mellett betanul?
Így van, így van. Ehhez kellett, azért mindenképpen kellett a családi gyakorlat és a támogató háttér. Enélkül egy fiatal lány, egy 16-17 éves lány nyilván labdába se rúgott volna ebben a szakmában, ami, ahogy ma is, ugye akkor is erősen férfiak dominált a szakma volt, meg sem hallgatták volna, fel sem szólalhatott volna egy szakmai vitában. Így, hogy a családján keresztül adott volt a tekintélye is, volt gyakorlata is, hogy az édesapja mellett rajzolóként beletanult ebbe a munkába, így nyilván sokkal nagyobb esélyekkel indult.
Nekem az első érdekes adat, hogy 20 évesen könyves vizsgát tett. Tehát ez azt jelentette, hogy gyakorlatban is részt vett az építésben?
Abszolút. Másképpen nem is lehetett könyves mestervizsgát tenni. Az, hogy ő 20 évesen letette a vizsgát, ez azt jelentette, hogy neki előtte már 6 évi gyakorlattal kellett rendelkeznie. Emellett egyébként egy építészirodában, vagy hát a saját édesapja mellett, aki ugye városi főmérnök volt, a technikai alapokat is elsajátította. Ez is azt mutatja, hogy ez egyáltalán nem egy könnyű dolog, amiről beszélünk, és egészen kivételes, hogy neki erre lehetősége volt.
De mik voltak az első munkái?
Ugye annyit tudunk a korai időszakról, hogy még a gimnáziumi évei alatt megjelenik egy sajtóhír, ami arról árulkodik, hogy színházi díszletet tervez egy iskolai előadáshoz. Ugye ekkoriban valószínűleg már rajzolóként dolgozott az édesapja mellett, és a következő hír pedig arról szól, az 1890-es évek elején, hogy saját irodát működtet. Méghozzá kizárólag női alkalmazottakkal, tehát más rajzolókkal és kőműves segédekkel. Ekkoriban valószínűleg a sajtóhírek alapján voltak megvalósult munkái, ezek olyan feladatok voltak, amikor mások terveit építette föl, kisebb megbízásokat Erdélyben. 1895-ben ugye lerakja Kolozsváron a kőműves mesteri vizsgát, és 1900-ban pedig Budapesten az építőmesteri szakvizsgát. Ezt követik az első nagy léptékű beruházásai, nem sokkal később, 1901-ben megnyeri Kolozsváron a Református Kollégium új épületére kiírt pályázatot, és ez a saját tervei alapján meg is épül egy év alatt. Ez a legnagyobb épülete, amiről jelenleg tudunk, és egyszer mind az első középület Magyarországon, a történelmi Magyarországon, amit egy nő tervezett.
Említette a vizsgákat, amelyeket lerakott. Beszéltünk arról, hogy a családban tudott gyakorlatot szerezni, de mennyire volt lehetősége egy nőnek, építésznek tanulni ebben az időszakban?
Gyakorlatilag egyáltalán nem. A műegyetem ebben az időben, a műegyetem építészkara ebben az időben, sőt nem csak ebben az időben, hanem egészen 1918-ig egyáltalán nem vett fel női hallgatókat. Ha valaki egyetemen szeretett volna tanulni, akkor ebben az időben Európában, tudomásom szerint két helyen volt erre lehetősége, Svájcban és Párizsban. Ahhoz azonban, hogy az ember egyetemen tanuljon, először középiskolai végzettséget kellett szereznie. És ugye az első magyar lányiskola az csak 1896-ban nyílik meg. Magyarán már jóval korábban bezárult ez az út az egyetemre váró nők előtt, mint hogy egyáltalán felvételizhettek volna. Paulas Erikának sem volt fizikai esélye arra, hogy egyetemre járjon, hiszen nem volt érettségie, nem is szerezhetett érettségit a maga korában, így számára az egyetlen út a tervezéshez az volt, hogy építőmesteri szakvizsgát tett.
Később viszont azért hallgatott egyetemen, Bécsben órákat, de akkor ez nem egyetemi képzés volt.
Így van, ez egy nagyon érdekes fejezete volt a kutatásnak. Ugye ehhez hozzátartozik, hogy egy ilyenfajta kutatás, amiben belebonyolódtunk Paulas Erika és általában véve a korai magyar építésznők iránt, az nagyon-nagyon nagy léptékben a szerencsére épül, mert hogy nem voltak eddig átfogó vizsgálatok ezzel. Tehát az embernek tudnia kell persze, hogy hol kutasson, de sokszor véletlenszerűen találkozik adatokkal. És az, hogy Paulas Erika az 1900-as évek első évtizedének a vége felé Bécsben tanult, méghozzá nem is akárhol, hanem József Hoffmann hallgatójaként a Bécsi Iparművészeti Iskolában, az a Bécsi Építészeti Központnak az állandó kiállításáról derült ki, ahol van egy felirat, ami kitér arra, hogy kik voltak az úttörő építészhallgatónők Ausztriában, és ott szerepel Schuller Paulas Erika neve Zürichből. Hogyha az ember tudja, hogy kiről van szó, akkor gyorsan azonosítani lehet. Egyébként azt hinné, hogy egy svájci illetőségű emberről van szó, de nem. Ez a mi Paulas Erikánk, aki Zürichben született, de ugye magyar volt és itt dolgozott.
Megvan az építőmestervizsga. Mi kell ezután ahhoz, hogy valóban építésszé váljon?
Ezután elsősorban és mindenek előtt magabiztosság kell, hogy az ember ezen a hihetetlenül kompetitív piacon tudjon megbízásokat szerezni magának. Ugye ez a sajtó hírekből nagyjából kiolvasható, hogy Paulas Erika egyrészt tehetséges építőmester és jókezű tervező volt, másrészt viszont eléggé sikeres üzletasszony is. Mert hogy konkrétan a versenytárgyalásokon, az építőipari közbeszerzéseken alá tudott menni a vetélytársai árainak úgy, hogy nem helyi segédmunkásokat alkalmazott, hanem olcsóbban más városokból hozott munkásokat. Így kaphatta például a kolozsvári megbízását is. Ez a helyi kolozsvári sajtóban egyébként, hát finoman szólva ellentmondásosnak bizonyult, tehát annyival a helyi polgárok jobban örültek volna, hogyha egy helyi vállalkozó kapja ezt a megbízást, de Paulas Erikának sikerült elhappolnia, szerencsénkre, így az utókor szerencséjére ezt, és sikerült is megvalósítania. Nagyjából az 1900-as vizsgát követően olyan 12-13 évig van tudomásunk arról, hogy ő építőmesterként dolgozik, és hát jelenleg két kézen meg lehet számolni, hogy hány munkáját ismerjük ebből az időből, de ami megdöbbentő, hogy vannak olyan munkái, amik a mai napig nagyjából eredeti formában állnak. Ezek mind vagy Kolozsváron, vagy Nagyszebenben, vagy Beszterszén találhatóak, és a kolozsvári ugye református kollégium mellett jellemzően ezek családi házak.
Felvették őt a Magyar Mérnök és Építő Egyletbe is. Ő volt az első nő tagja ennek az egyletnek. Hogyan fogadták őt ott?
Ugye miután lerakta 1900-ban ezt az építőmesteri vizsgát, és a vizsgabizottság elnöke Ney Béla egy nagyon lelkes cikkben köszöntötte is őt, mint az első magyar okleveles építőmesternőt, ezzel jogosultságot szerzett arra, hogy belépjen az akkor létező egyetlen szakmai szervezetbe, ez az Építészek és Mérnökök Egylete volt. De az egylet alapszabályában, amit 30 évvel korábban írtak, még nem merült fel, hogy ennek az egyletnek egykor egy nő is szeretne tagja lenni, ezért kizárólag férfiak belépését engedélyezte. Tehát 1901-ben...
Feltetetlen életű férfiak?
Vagy abszolút, igen, ilyesmi. 1901-ben az első ezt követő közgyűlésen Paulas Erika jelezte, hogy beszeretne lépni. Erről volt egy vita, egy heves vita egyébként, amit...
Ellenemond eleve az alapszabálynak, itt kezdődik a történet.
Így van. Tehát ezt a tagokkal el kellett fogadtatni, hogy akkor itt most módosítjuk az alapszabályt, emiatt az egyetlen jelentkező miatt. Nyilván érdekes módon egyébként a legfontosabb ellenérv Paulas Erika bebocsátásával kapcsolatban, az nem a női mi voltával volt kapcsolatos, hanem azzal, hogy ha most megnyitjuk ezt a szakmát a nők irányába is, akkor saját magunknak teremtünk konkurenciát. Ami eléggé abszurd, hiszen ő volt az első. És ezért várható volt, hogy nagyon sokan nem fogják követni a nyomdokait. Végül is jó néhány tag heves ellenkezése ellenére, de 1901-ben sikerült elfogadtatni az alapszabály módosítását, és a következő közgyűlésen 1902-ben be tudott lépni az egyletbe.
Szó volt róla, hogy Budapesten marad, de már említette, hogy igazából Erdélyben alkotott, mert hogy visszatért a vőlegény miatt. Ki volt ez a vőlegény?
Igen, ez is mostanában derült ki, tehát ez a korábbi kutatásokban nem szerepel, ez a budapesti fővárosi levéltárban őrzött iratoknak köszönhetően derült ki, hogy miután belépett az egyletbe, Paulas Erika itt Budapesten alapított egy céget Koch Károllyal, aki egyébként egy neves építőmester, tehát őt ismertük a korszakból. De ez a cég csak néhány hónapig állt fenn, és az megőrzött iratokban nincs nyoma annak, hogy konkrét megbízást kapott volna, mert hogy nagyjából mire beindult volna a biznisz, addigra Paulas Erika magánéletében egy komoly változás állt be, és ugyanannak az évnek a júniusában ő férjhez ment, dr. Schuller Rudolf nagyszebeni ügyvédhez. Jó eséllyel az ifjú házaspár megvitatta egymással, hogy kinek milyen kilátásai vannak a saját szakmájában, és egy Schuller, aki addigra egy ismert ügyvéd volt, erősebbnek bizonyult ebben a vitában. Nem lehetett könnyű dolga egyébként, mert hogy ezért ismerjük Paulas Erikát, hogy ő egy, nyilván egy nagyon meggyőző és határozott ember volt, de végül is visszaköltöztek Nagyszebenbe, ahol aztán Schuller Rudolfot több alkalommal országgyűlési képviselővé is választották. Tehát ő egyébként rendszeresen járt a fővárosba, a parlamentbe, az erdélyi százság képviselőjeként sokszor felszólalt, és nem csak nemzetiségi képviselő volt, hanem egyszer mind határozott feminista is, és amikor csak lehetett, akkor felszólalt a nők választójogáért és a női emancipáció ügyében, aláírásgyűjtéseket kezdeményezett a nagyobb szavazásoknál. Azt már tudjuk a történelemből, hogy ezek az erőfeszítések, ezek csak jóval később hozták meg a gyümölcsüket, de ettől függetlenül érdemes és fontos számon tartani az ilyen korai úttörőket is.
Akkor ez egy közös küzdelem volt a házaspárnak, a nők jogaiért való küzdelem?
Abszolút, azt gondolom, hogy ezt lehet mondani. Tehát a forrásokból az derül ki, hogy ők minden ilyen ügyben támogatták egymást. A Schuller Rudolfnak elérhetőek az országgyűlési életrajzai, és minden alkalommal gyakorlatilag büszkén szerepel benne ez a kijelentés, hogy az ő felesége az első magyar építésznő. Ez valahol megindító is, mert nyilván valamilyen szinten mutatja a dinamikát a házaspár tagjai között, azt, hogy ők egymásra találtak és számíthattak egymásra.
Mennyire volt ez benne a kor hangulatában? Azért a korabeli nőmozgalmak már úgy mozgolódtak.
Nem is akármennyire. Sajnos erről manapság elég keveset beszélünk, de Magyarországon a 19. század végén, a 20. század elején a női mozgalmak, az emancipációs mozgalmak, azok kifejezetten erősek voltak. Nagyon markáns személyiségek képviselték ezt a közéletben. Ugye 1913-ban Budapesten rendezték a globális feminista kongresszust, szerte a világból érkeztek ennek a képviselői, és akkor kezdeményezték is, hogy megkapják a nők a választójogot, országos aláírásgyűjtést indítottak emiatt. Ez ugye nem ment át a kormányzó párt miatt alapvetően, csak aztán 1918 után történnek ebben az ügyben komoly változások, de az biztos, hogy ez a fajta szellemiség, ami akkoriban belengte a társadalmat, megjelent az újságokban, a médiában, gyűléseket tartottak, előadásokat tartottak ebben a témában, ez hatott a korszaknak a fiatal pályakezdő lányaira. Maga Paulas Erika is tagja volt a Magyar Feministák Egyesületének, ezt tudjuk.
Akkor ő egyfajta példakép is lehetett.
Azt gondolom, hogy azért fontos rá ekként tekinteni, mert hogy még manapság is, annak ellenére, hogy például az építés szakmában ugye most már bő évtizede több nő lép be, mint férfi, tehát többségben vannak az egyetemen a női hallgatók, még mindig nagyon kevés előképet ismerünk, még mindig nagyon keveset tudunk arról, hogy kik voltak azok a nők, akik ebben a szakmában vagy úttörőkként, vagy a munkásságukon keresztül meghatározó tervezett vagy megvalósult házakon keresztül fontos nyomot hagytak. És ezért érdemes megismerkedni az ilyen korai példákkal, mert fontos, hogy az ember előtt legyen minta arra, hogy mit lehet csinálni ebben a szakmában, mit lehet elérni. Paulas Erika szerintem azt mutatja, hogy gyakorlatilag bármit el lehet érni, amit az ember szeretne, még akkor is, hogyha nincs jogod hozzá, hogy egyetemet végezz, meg tudod találni a kiskaput, amin keresztül azt a szakmát, azt a hivatást tudod űzni, amit igazán szeretnél.
Többes számban beszélt, hogy mintákkal voltak akkor követői, akikről tudunk?
Igen, ennek a kutatásnak a során nagyon sok olyan izgalmas névvel találkoztunk, nagyon sok olyan izgalmas életúttal találkoztunk, amik azt gondolom, hogy inspiráló példaként tudnak működni a mai szakmabeliek számára is, nem csak a nők számára egyébként, hanem a férfiak számára is, akik kihívásokkal szembesülnek a pályájukon. Ugye Paulas Erikát több építőmesternő követte, a következő néhány évvel később 1909-ben Erdélyi Szerén volt, és aztán az első világháború évei alatt még 7 magyar építőmesternő tette le ezt az országos oklevelet. Közben azonban a fiatalabb generáció már felfedezte, hogy külföldön akár egyetemi tanulmányokat is végezhet, és a már említett feminista mozgalom egyik fő alakjának az unokahúga, Kolbach Ella, 1913-ban sikeresen beiratkozott a berlini műszaki egyetemre, és 17-ben megszerezte az építész diplomát. Ezáltal ő lett az első egyetemi diplomás építésznőnk. Vele párhuzamosan Zürichben, az ETH-n egy egyetemi diplomás építőmesternőnk is lett, ő a szintén erdélyi Diamant Elza. És ezzel gyakorlatilag kinyílt a kapu a nők előtt, persze nem Magyarországon, itt a következő évtizedekben még azért csak elszórt példákat tudunk említeni, de aki tehette, az elment külföldre tanulni, és Bécsben, Zürichben, Berlinben, Párizsban, más német városokban, de még Brnóban is egyre másra megjelentek a magyar hallgatónők, akik aztán sajnos jellemzően az egyetemi évek után vagy külföldön maradtak, vagy férjhez mentek, és nem feltétlenül gyakorolták a pályájukat, de ettől még szerintem, mint úttörők, mint olyanok, akik képesek elérni a céljaikat, igenis inspiráló példák tudnak lenni.
Megénekelték az ő sorsukat a korabeli lapok. A sajtóban mennyire lehetett olvasni akár az ő történetükről, akár Paulász Erika történetéről?
A sajtóban jellemzően, a magyar nyelvű sajtóban jellemzően a műegyetemen próbálkozó és ott kisebb-nagyobb sikereket elérni nőkkel kapcsolatban tudunk információt találni. Sajnos az a helyzet, hogy azok a nők, akiket nem vettek föl a műegyetemre, vagy a nemi kvóták miatt, vagy a numerus clausus miatt, és ezért külföldre mentek el, ők ezzel gyakorlatilag kiesnek a magyar közéletből, és nagyon nehéz róluk sajtóforrásokat találni. Utánuk ugye úgy lehet kutatni, hogyha az ember elmegy a helyszínre, és Zürichben, Berlinben, ezeken a német egyetemeken megnézi a helyi levéltári adatokat. Itt már ugye, aztán persze újra közben jön a 20. század, például a berlini műegyetem aktái azok jelentős részben elégtek a II. Világháborúban, szerencsére a zürichi anyagok azok elérhetőek, így helyszíni kutatásokkal egyre több és több név kerül elő, akikről aztán, ha már az ember tudja a nevet, akkor nyilván sokkal egyszerű utána nézni, hogy merre is kerültek, mit is alkottak az életükben.
Paulus Erika pályájával kapcsolatban főleg a századfordulóról beszéltünk, és a 20. század első évtizedéről, mert hogy jött az első világháború, a második világháború, egy nagyon zavaros korban kellett neki fennmaradnia, alkotnia. Mi történt vele első világháború után, két világháború között?
Említettem, hogy építőmesteri munkásságáról nagyjából az 1910-es évek elejéig vannak adataink. Eközben párhuzamosan társadalmi szerepet is betöltött Nagyszebenben, ahol megalapította a Gyermekvédelmi Egyesületet. Ez egy nagyon-nagyon komoly társadalmi munka volt akkoriban, elképesztően sok adománygyűjtéssel járt, és részben a saját tudásának és tehetségének a bevetésével sikerült megalapoznia egy biztos lábakon álló civil szervezetet tulajdonképpen. Ugye ő maga épített két családi házat, aminek aztán az eladásából származó profit az megalapozta a Gyermekvédelmi Egyesületnek a jövőjét. Tudomásom szerint fenn is maradt ez az egyesület a két világháború közötti időszakig. Ugye 1918, illetve 1920 után a Schuller-Paula házaspár úgy döntött, hogy Erdélyben marad, tehát felvették a román állampolgárságot, és onnantól ott folytatták az életüket, ugye, de immár egy másik országban. Arról nem tudunk, hogy ekkoriban Paula Erika építőmesterként dolgozott volna, de a gyermekvédelemben továbbra is nagyon aktív maradt. Egészen a II. Világháború utánig együtt éltek, az 50-es, 60-as években hunytak el Nagyszebenben mind a ketten, és ott is vannak eltemetve.
Említette, hogy van még olyan épület, amit ő tervezett, és még mai napig is látható. Mennyire él bárhol az emlékezete, mennyire tud róla akár a közvetlen hely, ahol az ő épületei megmaradtak, ahol ők éltek?
Ugye sajnos a magyar építészet történeti írásból gyakorlatilag az ő neve kifelejtődött. Ezt lehet mondani szerintem. Ennek minden bizonnyal több oka van. Az egyik az, hogy építőmester, és nem végzett építész. A másik az, hogy a határon túlmaradt, és ezáltal kisodródott az építészet fő irányából, és hát alig, hanem a harmadik ok az az, hogy nő volt, és nem férfi. Viszont a saját közegében, a saját társadalmi kontextusában számon tartják, Kolozsváron a mai napig számon tartják a helytörténészek azt, hogy a református kollégium új épületét azt Paula Erika, tehát egy nő tervezte, és Nagyszebenben pedig az egykori lakóhelyén a helyi német társadalmi egyesület tavaly tartott egy megemlékezést róla. Azt gondolom, hogy ott mindig is számon tartották őt, de talán mostanában kezdik el újra igazán felfedezni maguknak, és tudatosítani azt, hogy Paula Erika nem akárki, hanem egy országos, sőt regionális szinten is kiemelkedő és izgalmas figura, akiről érdemes megemlékezni, és érdemes az ő emlékét számon tartani.